Második fejezet. A falubeli kutyák mérges csaholással ugrálnak körül egy fehér szakálú és nagyhajú zarándokot. Le is húznák róla a csuhát bizonyára, ha nagy keresztes végű bottyával vitézül nem hadonászna maga körül. Eleinte az út közepén ment, de hogy a nagy, bozontos kutyák mind egyre szaporodtak, óvatosan neki hátrált egy L alakban megszögellő sövénynek, és a hátát abban megvetve várta, hogy valaki előjön és megszabadítja az ostromtól. Azonban akik elő is jöttek a nagy ugatásra, azoknak a szeme a faluba vágtató öt magyar vitézre fordul. Egy piros köpönyeges, szőke dalia lovagol elől. Darutolla süvegén. Előtte a nyergen keresztbe fektetett puska. Könnyű, megyszín zekéje alól páncéling csillog. Mögötte négy másik vitéz. Hogy beérkeznek a faluba, jobbra-balra forgatják a fejüket, mintha valami csoda volna annak a falunak minden háza. A cecei kapuja előtt egy dárdás parasztember ült. Kövön ült és szunyókált. A robogásra fölhorkantott az álmából. Sietve kitárta a kapu másik szárnyát is, és a lovagok beugrattak a hídon át az udvarra. Cecei ott gubbasztott a szérű árnyékán, mint valami vén sas. Néhány jobbágya nyírtott birkát. A kezükben olló, az oldalukon kard. Ilyen világ volt akkor Magyarországon. Cecei meglátta a vitézeket. Fölkelt és eléjük baktatott. Furcsa járása volt az öreg úrnak, az egyik lába nem hajlott térdben, a másik nem hajlott bokában. De hogy is hajlott volna, mikor fából volt mind a kettő? És a jobb keze is hiányzott, a vászonzeke ujja csak lötyögött a csuklóján. A darutollas vitéz leugrott a lóról, és a lova kantárát az egyik közvitéznek dobta. Ceceihez sietett. Dobó István vagyok, mondotta a süvegét levéve, bokáját összeütve. Hosszú, csontos legény, de csupa erő minden mozdulata, s a szeme hegyesen néző, erős, szürke szem. Cecei hátradugta a kezét. Kinek a hadában szolgálsz? Most a török bálintéban. E szerint Ferdinánd híve vagy, Isten hozott tecsém. S kezet nyújtott neki. Egy pillantással végignézte a paripáját, másik pillantással a kardját. Hát mi szél hozott erre? Mink bizony, bátyám, palotáról jövünk. A Mórévárából? Nem a Mórévára az már. Hát, most éppen senkié. Meg várnak se vár az már, hanem kőhalom. Az öreg falábú elbámult. Lerontottátok? Földig? Hála Istennek! No, gyere be a hűvösre, öcsém, ide a tornác alá! Nézd csak, anyjuk, vendégünk érkezett! Lerontottátok, kiáltott újból elbámulva. A kiskövér úriasszony ott forgott már a tornácon, asztalt igazított az árnyékra egy cseléddel. A másik cseléd megnyitotta már a pince ajtót. Hogy is hívnak, öcsém, Bodó vagy Dobó? Dobó István. Dobó Pista, szólt Cecei bemutatva az ifjút a feleségének. Aztán intézkedett, hogy a katonák is bort és ennivalót kapjanak, s egyben a papírt is futtatott. Mielőtt leülnék, bátyám, mondotta Dobó, meg kell kérdeznem, hogy nincs-e itt Móré, mert én őt keresem. Nem láttam a Gézengúz haramiáját, de ne is lássam, csak az akasztófán. Dobó a fejét csóválta. Akkor rossz nyomon járunk. Aztán vizet kért. Hát várj, mindjárt hozzák a bort, mondotta Cecei. Vizet iszok, ha szomjazok, felelte Dobó, s fölfogta a nagy csöcsös korsót, és a szájához emelte. Megengedi, bátyám, hogy estig itt pihenjek? Kérdezte a víz után szakadó jó ízű sóhajtással. De el sem eresztelek egy néhány napig, hova gondolsz? Köszönöm. Nincs most farsang, este tovább megyünk, hanem a vasingemet szeretném letenni. Kutya melegez ilyen időben, ha csupa lyukból varták is. Míg Dobó a szobában vetkeződött, beérkezett a kapun a zarándok is. Te a baráttól jössz, szólt rá Cecei a fejét fölemelve. Attól, felelte bámulva a zarándok. Honnan tetszik tudni? Nem boszorkánságból, elhiheted. A szakállat borszsírtól fehér, azt az első szempillantással megösmertem. Igaz, felelte az ember. Ebből látom, hogy messziről jössz hozzám. Az is igaz. Nekem pedig messze földről nemigen izenget más, csak a sajóládi Gvárdián, aki atyám fia. De hiszen nem Gvárdián az már régen, hanem a király barátja. Azt is tudom, üsse meg a mennykő a gazdájával együtt. Hogy hívnak? Varsányi Imrének. Hány esztendős vagy? 30. No, hát lássuk, mi hírt hoztál? Az arándok leült a földre, és a csuhája bélését bontogatta. Istentelen melegség van erre, dünnyögött jókedvűen. Azt annyi a török, mint a légy. A barátnak köszönhetjük meg a királyodnak. No, hova a pokolba vartad úgy azt a levelet? Varsányi elővonta végre a kis vörös pecsétes levelet, és átadta. Adjatok enni, innivalót ennek az embernek, meg szállást is, szólt Cecei a feleségének. És feltörte a pecsétet. Kibontotta a levelet. Az, szólt a levélbe belehunyorítva, a barát írása. Tiszta, mint a nyomtatás, de igen apró. Én ugyan el nem olvasom. Az arándok beljebb ült a diófának az árnyékában. Bizonyosan jót írt pedig, mondta, mert nem noszított, hogy siessek. Mikor nagypöcsétes levelet küld, mindig sietnem kell. Ez csak olyan kispöcsétes, nem ország dolga. S hogy így bölcsen megkülönböztette a leveleket, elégedett arccal húzott egyet az eléjetett boros fazékból. Az asszony is a kezébe vette a levelet, nézte alul, felül, s nézte a széttöredezett pecsétet. Az arándokhoz fordult. Egészséges a Gyuri bácsi? Az arándok sajtot evett, nagyot nyelt. Nem beteg az soha? Egy bikafejű, vállas és erős vén pap fordult be a kapun. A jövevény felállott és kezet akart neki csókolni. Pápista vagy új hitű? Kérdezte a pap. És melközépig érő fehér szakállát simogatta, hogy a zarándok kezet ne csókolhasson. Pápista vagyok, felelte a zarándok. A pap akkor elfogadta a késcsókot. Bementek a szobába. Ott a pap az ablakhoz állott, és magyarul olvasta a diáklevelet. Kedves sógorom! Különös, tompa hangja volt a papnak. A mással hangzókat csak sejteni lehetett a beszédében, de azért, akik megszokták, értették a beszédét. Folytatta. És kedves Juliska! Istentől jó egészséget és zavartalan életet kívánok mindnyájatoknak. Továbbá arról értesültem, hogy ott, a ti vidékteken napról napra dúl, hol Móré, hol a török, és hogy már csak a földhöz tapadt jobbátság marad meg a helyén. Aki teheti, fut, ki felvidékre, ki pedig len által a némethez. Hát ti, ha még életben vagytok, szerelmesim, és ha még ott vagytok keresztesen, ti is mentsétek magatokat. Beszéltem ő felségével, hogy térítse meg a károtokat. Ne olvas tovább, pattant fel Cecei, Ebbnek kell Ebb kegyelme. Csöndesen, kedvesem, csillapította az asszony, György okos, György tudja, hogy mi zápolyától nem fogadunk el semmit. Hallgassa végig kegyelmed a levelet. A pap összeráncolt a bozontos szemöldökét, és tovább olvasott. A király ugyan nem adhatja vissza sásodot, de van egy falu nagyvárat közelében. Hagyd abba, Bálint! Szólt Cecei a haragtól kitüzesedve. Már más következik, felelt a pap, és olvasott tovább. De ha már úgy belé csontosodott volna az iránta való gyűlölség, belém, belém, kiáltotta az asztalra csapva Cecei. Sem ezen, sem a más világon, vagy ha ottan, hát ott is csak fegyverrel. A pap tovább olvasott. Itt Budán az én kis házam üresen áll, és mi nem sokára Nagyváradra költözünk. Csak egy íjgyártó lakik benne az alsóházban. A felházi három szoba üres. Nem kell, kiáltott Cecei fölkelve. A zápolya pénzén vetted, barát. Dűljön össze, ha belemegyek. Tudod te is, hogy azon vette, szólt a pap bosszúsan. Hát, ha örökség? De Cecei már nem hallgatott rájuk. Dühösen kiektett, baktatott a szobából, és végig kopogott a tornácon. A zarándok ott falatozott a tornác végén a diófa alatt. Megállott előtte haragos peckesen. Mondd meg a barátnak, hogy tisztelem, amit írt, annyi, mintha nem írt volna semmit se. Hát nem viszek levelet? Nem. Azzal tovább baktatott ki a szérűre. Föl és alá tapogott a napon, olykor jobbra-balra csapkodott a botjával a levegőben, és haragosan mormogta. A fejem még nem fa. A parasztok buzgóbban nyírták a birkát, a kutyák is távolabb húzódtak, még a ház is, mintha lejjebb csúszott volna a parton. Az asszony a pappal a tornácon állott, a pap a vállát vonogatta. És ha nem is örökség is, mondotta, munkájából való szerzeménye a barátnak. Annak adja, akinek akarja. Hát Péternek adja. Akkor aztán cecei ház, és nem parancsol benne a király se. Dobó kilépett a szobából. Az asszony bemutatta őt a papnak. Cecei is visszatért, és ráhörkent a papra. Te pap, te megfordultál. Te még utóbb beszegődsz Jánoshoz zászlótartónak. Te meg vénységedre leteszed a magyar nevet, mordult vissza a pap. Te beállasz hóhérnak, rikácsolt Cecei. Te meg németnek, bőszült fel a pap. Hóhér, német, sintér, hazáruló. A két ősz ember szinte kék volt már a dühtől, ahogy egymásra ordítozott. Dobó csak azt várta már, hogy mikor kell őket széjjel választania. Ne veszekedjenek az Isten áldja meg kegyelmeteket, mondotta nyugtalanul, vagy inkább vesszenek össze a törökkel. Nem értette ezt, öcsém, felelt Cecei a székre zöttyenve. Ennek a papnak a nyelvét vágatta le Szapolyai, nekem meg a jobb kezemet. Hát nem bolond ez, hogy a maradék nyelvével Szapolyait védi? Ha csak az én ellenségem volna, felelt a pap is megcsöndesült hangon, régen megbocsátottam volna neki. De azért még így is azt mondom, hogy inkább ő legyen az ura a magyarnak, hogy sem a német. De biz inkább a német, mint sem, hogy a török, kiáltott ismét Cecei. Dobó közbeszólt, hogy a két ember megint össze ne horgoljon. Jónak egyik se jó, az igaz. Várnunk kell valameddig, hogy állít-e a német erőt a török ellen. Meg hogy csak ugyan el akarja-e János adni az országot a töröknek. Eladta az már, öcsém, régen. Nem hiszem, felelte Dobó. Neki soha se kellett a török, neki csak a korona kellett. Az asszony egy tál rántott csirkét tett az asztalra. Az illatos, piros, sült csirke láttára eltűnt a méreg vörössége a két öreg arcáról. Hely, mikor olyan fiatal voltam, mint te, öcsém, mondotta Cecei jó kedvel. Hány esztendős vagy? 31, felelte Dobó. Bizony, ma-holnap engemet sem mond senki fiatalnak. Míg az ember meg nem házasodik, mindig fiatal. De hogy a manóba is nem házasodtál meg? Nem értem rá, felelte Dobó. Én, bátyám, gyermekkorom óta mindig hadban vagyok. Hát így jó, így él a magyar világ eleje óta. Azt hiszed tán, hogy én táncolásban sántultam meg mind a két lábamra? Én bizony, öcsém, Kinizsivel kezdtem. Mátyás király engem a nevemről szólított. Aztán végeztem Dózsával, aki elhidd nekem a hősök hőse volt. Fölvette a színig töltött ónpoharat, és szólt jókedvűen. Isten szeresse a magyart, és téged, öcsém, kiválóképpen. Adjon győzelmet a kardodnak, szép lány feleséget jó magadnak. Tudsz-e sakkozni? Nem tudok, felelte Dobó elmosolyodva ezen a gondolat szökemlésen, és kiürítette a poharát. Jó erős veresbor volt, gondolta magában. Most már értem, mitől olyan mérges ez a két öreg úr. No, nem is leszel akkor jó hadvezér, mondott a Cecei. Nem, ha keletiesen harcolnánk, sereg sereg ellen. Mink csak magyarosan harcolunk, ember ember ellen. Erre pedig a saktábla nem tanít. E szerint mégis tudsz? Nem, csak éppen ismerem a játékot. No, hát ha majd tudsz, másképpen ítélsz róla. Egy órai sakkban, öcsém, átéli az ember egy igazi csatának minden forgását, minden tüzét. Kegyelmetek talán mindig sakkoznak itthon? Mink? Soha. Két tüzes embernek nem szabad összeülnie sakra. Ha sakkoznánk, összevesznénk rajta. Márpedig, öcsém, mink együtt tollasodtunk fel az öreggel, együtt éltünk, együtt harcoltunk. Együtt is fogunk meghalni, fejezte be a pap bólogatva. s a két öreg barátságosan nézett egymásra, és összekoccintotta a poharát. De Nini, szólt Cecei a bajuszát megtörülve, mégis derék ember az a Ferdinánd, hogy azt a róka Mórét kiugratta a várából. Nem csak Ferdinánd, a két király közösen, kettejük hada volt, sokalták már a gazságait, mert utóbb már a sírokat is felforgatta. De mégiscsak Ferdinánd küzdött jobban ellene. Nem, inkább János. Ferdinánd csak Török Bálintnak izent, hogy segítsen Jánosnak, meg 50 bányászt küldött. Faldöntésre? Arra. Török had is volt velünk valamelyes. Persze, a János zászlaja alatt. Az alatt, hogy vinné el az ördög az ilyen segítséget, mindig rabolva mennek hazafelé. Azok a disznó, a kincsik. Azok. Könnyen elbántatok avval a várral? Nem mondhatnám, kemény falakból épült az. Faldöntő ágyút nem hozott egyik fél se, a sugárágyú meg mit ér? Jártam ott, szólalt meg a pap, sziklavár az, nem palánk. Hát nem adták meg a várat? Nem. Neki kellett állítanunk az 50 bányászt a sziklának. Nagy és nehéz munkájuk volt, mondhatom. A csákányok szikrát hánytak a kövön, és a vasrudak egy-egy lökése alig egy újnyit vertek a szikla oldalba. De végre is sok kéznek még a kő is enged. Felrobbantottátok? Először is beizentünk Mórénak, hogy az akna tele van már porral. Akkor azt izente vissza, hogy várjunk reggelig. Vártunk. Mit tett az alatt a gonosz róka? Összehitta a vár népét, és biztatta őket, hogy csak tartsák a várat keményen. Ő kioson, és elfut segítségért. Jó, felelték azok, de mi a biztosíték, hogy vissza is térsz? Itt marad mind a két gyermekem, felelt a lator, és minden aranyezüst marhám. Mit kívántok többet? És leereszkedett a kötélen a várfaláról. Elillant. Mink persze a nagy sötétségben nem láttuk, mikor aztán a nap fölkelt, és se fehér zászló, se követ, se kapunyitás, felrobbantottuk az aknákat. Nem hallatszott ide? Hegyeket rázó dördülés volt. A falak ott leomlottak. Mink meg be a várba. A vitézeink olyan dühösek voltak, hogy Mórinak minden emberét leöldösték. A gyerekeit is? Azokat nem. Egy nagy boltozatban találtuk meg őket, szép két kis barna fiú. Azóta ott vannak János királynál. Hát ti most Mórét keresitek? Csak egyet kanyarodtunk erre Móréért, ezzel a négy emberemmel, mert útközben egy csősszel beszéltünk, akinek a pincéjében hált. Azt mondta, hogy erre Pécs felé tartott. Te Magda, szólt hátrafordulva az asszony az udvaron súroló cselédnek, merre van Vicuska? Nem láttam, feleli a leány. Ebéd után a kertben játszott. Szaladj csak, keresd meg! Az én kis leányom, magyarázta Cecei dobónak. Vénségemre ajándékozott meg az Isten vele. Majd meglátod, milyen kis tündér Ilona. Fia, nincsen bátyám? Nincsen, felelte szomorúan Cecei, hiszen ha fiam volna, öcsém, még a kezem is kinőne, mint a ráké. Azonban a gyerek nincsen. A nagy beszélgetésben, levélolvasásban mindenki megfeledkezett a kis vicáról. A leány cselédeknek, dehogy is volt rá gondjuk. Mind ott talált dolgot az udvaron. A vitézek a bajuszukat pödörgették, a lányok a szoknyájukat hedergették, úgy mulattak, mintha valamennyi vitéz mind leány nézőbe jött volna Ceceihez. Csak hamar tűvé tesznek mindent a ház körül. Megkutatnak minden bokrot, minden játszóhelyet a faluban. Hol van Kató néne? Ő vigyázott rája. Meg lehet, hogy elaludt, s az alatt kiment a faluból a gyerek. Ki látta? Senki se látta. Egy fiúcska a kert mögött beszélt vele délután. Kiment el a kert mögött délután. Senki, csak a Gergő gyerek. Az öreg apja lovát vitte fűre. De hát hol a Gergő? Az sincs sehol. Bizonyosan kiment a lóval az erdőbe. Ó, gyermeki meggondolatlanság! Hányszor megmondták neki, hogy a szedresen túl ne menjen a lóval. Összekutatták a falu körül az erdőt, már dobóék is segítenek. Megnéznek minden fát, minden cserjét, árkot, völgyet és bozótot. A Gergely anyja is jajgatva keresett, az öreg Katóra ráakadtak az erdőben. Az is keresett már régen, s reketté kiabálta a torkát azóta. Végre este felé az egyik cseléd megállt és nagyot kiált. Megvannak! No, hál' Istennek, Hol vannak?
A ruhájuk itt van.
A ruhájuk bizony csak a ruhájuk. A patyolat ingecske, piros karmazsin cipőcske, sárga tafota szoknyácska, meg a gergő gyerek inge, gatyája, kalapja. Látszik, hogy fürödtek. A patak partján csak ugyan ott a nyomuk a puha fövenyben. A nagyobbik láb, amelynek széjjel vannak nyílva az ujjai, az a gergő gyereké. A kisebbik lábnyom a vicuskájé. Bizonyosan belefulladtak valahol a vízbe.